Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
A KPMG szenior igazgatója Simonyi Tamás a telefonvonal másik végén. Az utódlással küzdő családi vállalkozások eladási esélyeiről beszélgettünk eddig, és a következő 20 percben is ezt fogjuk tenni. Érdemes még egyszer visszahozni ezt a számsort, amit félig meddig ön említett a beszélgetés elején, hogy elmondta, hogy a közepes méretű családi cégek alapító utáni élet az nem csak itt Magyarországon vagy a régióban, de a világon mindenütt gond vagy probléma. Az Egyesült Államokban, ahol ennek sokkal komolyabb kultúrája van, a családi vállalatoknak és azok átörökítésének a generációváltási kísérletek mindössze 43%-a sikeres, 30%-a elakad, 27% totális kudarc. Európában rosszabb a helyzet, ritkább a siker, Magyarországon még ehhez képest is sok a nehézség, ezt most öntől idéztem egy cikkből. Nagyjából ez így van, ugye, hogy most összefoglaltam az ön szavai szerint. Eddig arról beszélt, hogy leginkább, hogy a vevőnek készülnie kell, ez az idő most nagyon alkalmas arra, hiszen nem tolonganak a vevők sok szektorban, hogy fölkészüljön, hogy tiszta helyzetet teremtsen, fejében is, meg a szívében is, és akkor most lássuk meg azt, hogy mit kell ez alatt akár egy-másfél év alatt egy eladásra szánt céggel csinálni. Mit kell az eladónak végig gondolni és megtenni ebben az időszakban?
Én azt hiszem, hogy a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy gondoljon arra, hogy ő a saját vállalkozását megvenni. És hogy szeretni? Ugye mindenek előtt fontos az, hogy az a cég tiszta profilú legyen. Tehát azokat a nagyon vegyes kereskedés jellegű cégeket igen nehéz eladni, mert a vevők azt mondják, hogy én ebben a szakmában vagyok, de az nem érdekel. Olyan vevő, aki pont ezekben a szakmákban, mindegyikben aktív, hát ez szinte kizárt. Tehát ugye a 2008-as válság után már azt lehet mondani, hogy a vevők sokkal tudatosabbak. Már nem lehet bármit eladni, hogy majd minden úgy is fölmegy, és a mostani válság után még inkább tudatosabb lesz. Tehát a tiszta profil. Azt lehet mondani, hogy én ebben a szegmensben vagyok, és abban nagyon jó. Tehát tiszta profil, lehetőség szerint magas piaci részesedés. Tehát ami nem oda tartozik, egy leányvállalat, egy ingatlan, aminek nincs köze a szakmához, csak véletlenül megkaptuk, megszereztük, elkezdtük be, nem vittük tovább. Jobb kitenni, eladni, leválasztani, oda ajándékozni, mert az csak problémát tud jelenteni. Ez az első lépés. A második a működés. Ugye ezeknél a családi cégeknél nagyon jellemző, hogy a családfő visz mindent. Mindent ő dönt el, az összes jelentős vevővel, nagyobb beszállítókkal, ő tartja a kapcsolatot. És hogyha nincs ott, akkor megáll az élet. Ez azért nem jó, mert hogyha nem pont abból a szakmából jön a vevő, hanem mondjuk egy társszakmából, akkor neki az a félelme, hogyha az eladó telehassal eltávozott a színről, akkor megáll az élet. Tehát neki azonnal ott interveniálni kell, és hogyha ő nem ért mindenhez, akkor ott lesz egy erős megbicsaklás. Tehát a vevők azt szeretik, hogyha egy vállalat úgy működik, hogyha néhány kulcsfontosságú ember kiesik, attól azért az üzem még megy tovább. Egy ipari cégnél ez könnyebben elképzelhető. Egy kereskedelmi cégnél sokkal nehezebben, mert ugye a kereskedelmi cégnek a legfőbb értéke az a néhány ember, aki a kapcsolataival ezt felépítette, és az ő fejében van minden tudás. Tehát nagyon fontos az, hogy mi egy üzemszerű működést tudjunk fölkínálni. Ami azt jelenti, hogy megvannak az utak, megvan a jelentési rendszer, megvan egy szervezeti működési szabályzat, és hogyha valaki kiesik, akkor azt viszonylag könnyen lehet pótolni, vagy attól még megy tovább az egész. Tehát nem egy úgynevezett one-man show az egész. Nekem van olyan ügyfelem, akinek fantasztikusan sikeres a vállalkozása. Megy 30 éve, jelentős exportőr. Gondolt rá, hogy eladja. Nemzetközi nagyvállalatok jelentkeztek a saját szakmájában. És azt mondták, hogy te olyan hihetetlenül sikeres vagy az exportpiacaidon, a te kezedből esznek a vevőid, ha te nem vagy itt, akkor minden összeomlik. És nem is folytatták az egészet. Ezt meglátták, megértették, és elsétált. Tehát az értékesítésnél is egy szervezet kell, nem pedig egy ember. Tehát az első tétel. A másik tétel az, hogy a legtöbb magyar vállalatnál azért van valamiféle adójáték. Ja, tehát mindig nagyon magasak a terhek, és a munkabére rakódó terhek, és hát még mindig könnyebb úgy bónusz fizetni, hogy valaki kifizet magának osztalékot, és akkor zsebből beteszi a többiek fizetési politikába, ami hát azért nem a legtisztább mód, amire a vevő azt szokta érteni, hogy ezek a munkatársak várják azt a pénzt. És hát ezt előbb-utóbb ki kell tenni az asztalra, hogy így szoktuk fizetni a bót.
Visszautalás, mondjuk ez Ausztriában vagy Németországban elképzelhetetlen. Csak az előbb, hogy hozta a százalékokat, hogy hol mennyi hiúsul meg az eladási kísérletben, ez is egy magyarázat lehet.
Hát ezek azok ott sem csak szentek dolgoznak, de a cégek működésének a tisztasága, szabálykövetése, jogszabálykövetése azért egy más szinten van nálam. És hogyha megyünk keletebbre, csak igen. A rendkedvért mondom.
Jó, igen. Minden viszonylagos.
Minden relatív. Igen. Tehát, hogyha ugye azt mondja egy vevő, hogy kérem szépen itt én jogkövető magatartást akarok tanúsítani, nekem ez nem fog menni, akkor azt mondja, kérem szépen, hát én ezt annak rendes módja szerint fogom fizetni, tehát a járulékokat tegyük hozzá a költségeket. És hirtelenjében megy össze a profit. Na most, ha megy össze a profit, az azt jelenti, hogy kevesebbet ér a cég. Tehát erre föl kell készülnünk, hogy vagy mi is jogszerűen fizetünk, és akkor itt nem lesz kérdés, de ez azt fogja jelenteni, hogy a cég kevesebbet ér, mert nem olyan nyereséges. Tehát ennek nem menet közbe kell kiderülnie, mert amikor ezzel konfrontálódunk, akkor ez egy súlyos csalódás, mert azt mondja ilyenkor egy eladó, hogy hát persze, hogy ezt mondja, aztán az végén ugyanúgy fogja csinálni. De ettől még ezt mondja, és ettől még ugyanúgy diszkontálja a mi várható vételárunkat. Na most egy következő tétel, az pedig az egész folyamatnak a menedzselés. Tehát az eladási folyamatnak a menedzselés. Ugye itt arról van szó, hogy egy vevő az lehetőség szerint mindent tudni akar. Én nagyon gyakran az eladók azt mondják, hát ez minek? Ezt úgy is tudja. Hát hiszen szakmabeli. Hát hogyha egy autószerelő vesz egy autót, ő szakmabeli, de ránézésre ő se tudja megmondani, hogy esetleg a féltengely nem kopott-e.
Azért a szervizkönyvet elkéri majd, igen.
A szervizkönyvet elkéri, de akkor is ki akarja nyitni a motorháztetőt, bele akar ülni, akar menni vele egy kör. Hát egy cégnél ez még inkább így van, és emiatt heteket fognak eltölteni azzal, hogy akár minden szerződést megnézzenek. Na most persze, ugye arra is fel kell készülni, hogy tényleg vannak ipari kémek. Meg arra is fel kell készülni, ha nem sikerül. És akkor ő fogja látni, kik az én vevőim, kik a legjobb emberek. De ha az ember el akarja adni a cégét, akkor mégiscsak lelkileg arra kell ráállnunk, hogy bizony fel kell tárnunk mindent. Vannak megoldások arra, hogy bizonyos dolgokat már csak akkor mutassunk meg, amikor látjuk, hogy a vételi szándék komoly. Tehát erre ugye a mi szakmánk tudja a megoldásokat, de a végén mindent ki kell tenni az asztalra, ugyanis, hogyha a vevő végül, miután kifizette a vételárat, átvette a céget, rájön arra, hogy itt mi valamit eldugtunk, annak elég súlyos következményei vannak. Legrosszabb esetben bíróság, de fizetni kell. Tehát a vevők kérnek úgynevezett szavatosságokat, hogy mi mindent megmutattunk, semmit nem dugtunk el, jogszabály szerint jártunk el.
Nem lesznek csontvázak a szekrényben.
Nem lesznek csontvázak.
Más területeken.
Aki már csinált ilyet, az tudja, hogy a szerződés kötésnek ez egy elég jelentős része, ezek az úgynevezett szavatosságok, garanciák, ami nagyon gyorsan rávilágít arra, hogy legjobb mindent megmutatni. Még akkor is, hogyha problémás, akkor is, hogyha az vételát csökkentő. Természetesen benne van a kockázat, hogy nem sikerül, és akkor kiadtunk érzékeny információkat. Mondom, erre azért vannak megoldások. Most az utolsó kérdés pedig az, hogy ugye mi van utána. Természetesen, amikor egy eladó érzi, hogy ebből már lesz valami, akkor ezért ez erősen foglalkoztatja. Nagyon jó, hogyha van egy átmenet, és ezt a vevők szokták is igényelni, hogy jöjjön ide az eladó, segítsen, magyarázza el, és azt lelkileg nagyon nehéz feldolgozni, hogy most jön ide egy idegen, és az én embereimnek olyan utasításokat fog adni, ami szerintem őrültség. Én még nem nagyon láttam olyan eladót, aki egy évvel a tranzakció után azt mondta, hogy a vevő, hát milyen tüktigés.
Zseniális.
Tehát szinte csak szidalmakat, szemrehányásokat, lekicsinlést, pancsességet hallok, hogy a vevő, hát ez zörnyű, hogy csinálja. De ezt el kell engedni lelkileg.
Már nem az enyém.
Hogy a volt kollégák ezt hogy élik meg, lehet velük együtt érezni, természetesen. Aztán nagyon nem tetszik nekik tovább állnak. De ebből nem szabad lelki gondot csinálni, hogy ment tovább az én cégem, amit 30 évig építettem.
Érdekes, hogy olvastam az előadását, megnéztem. leginkább azért nagyon sok mindent érintett, és nagyon sok tételen végigmentünk. Azért ez az árkérdés, ez nekem ez nagyon ismerős volt, mert az előbb is szóba hozta. Tehát az, hogy 3-4-5 milliárdnál ragaszkodni valamihez, főleg ebben a mostani időben, meg a mostani idő után, ami majd következik 2021-22-ben, nagyon érdekes kérdés. Sok üzlet meghiúsulhat talán azon, nem? Hogy én érzelmileg ragaszkodom valamihez, és nem racionálisan.
Hát egy példát hadd meséljek el, most már nagyon régi, úgyhogy
elavult.
Már senki nem érdekel. Nagyjából a 2008-as válság környékén volt nekem egy ukrán ügyfelem, aki egy bankot akart eladni. És hát abban az időben óriási pénzeket fizettek Ukrajnában a bankokért, mert mindenki úgy gondolta, hogy a fák az égig nőnek. Tehát betett valaki 200 millió dollárt, és egy milliárdot kapott érte egy évvel később. Tehát elképesztően, őrült módon viselkedtek az ember. És ez az én ügyfelem, akinek volt ott egy középméretű bankja, aki befektetett a társával együtt durván 200 millió dollárt összesen, kapott egy görög banktól egy ajánlatot 709 millió dollárra. És azt mondták, hogy nem adják el, mert a szomszéd bank is eladta magát, aki körbe ugyanazt tudják, mint ők, és azok 750 millió dolláros ajánlatot kaptak. Mi meg csak 709. Ezen a 41 millió dollár különbségen, ugye még 10% sincs. Ezen úszott el az üzlet, én ott térdepeltem mind a kettő előtt, levő előtt, meg eladó előtt. Szaladgáltam Atén főutcáján, hogy könyörgöm, ezen nem múlhat. És szerintem ma a görög állam hálás lehet az akkori eladónak, hogy ragaszkodott ez a vételárhoz, mert ma a görög államadóság 700 millióval nagyobb lenne, mert ez egy állami bank volt, és ugye később meg kellett menteni. Tehát hát nem tudok más szót használni, kardiság tönkretette ezt a tranzakciót, mert most mondom, a hallgatók ki fogják találni, hogy mi lett ennek az ukrán banknak a sorsa a 2008-as év második felében. Természetesen tönkrement, aztán az akkori hitelezők úgy döntöttek, hogy megmentik, úgyhogy tettek be pénzt, az én ügyfeleimnek is be kellett tenni pénzt, hogy egyáltalán megtarthassanak 25%-ot, még betettek 60 millió dollárt, és 3 évvel később mindenki az utolsó fillérét is átadta, és egy grivnyáért adták el egy ilyen vállalati. Akkoriban úgymond keselyűnek. 109 millió dollár nem kapták meg, 200-at tettek be, aztán még 60-at tettek be, és az is mind bajra. Most ezek után az ügyfelem súlyos beteg lett. Aztán szerencsére túlélte. Na de én kérdezek bárkit. Tehát amikor valaki 50 éves, és van neki még vagyona itt-ott, tehát kiszámoltam neki, hogy ha 85 éves koráig él, adja az. Jó Isten, hogy addig éljen. Akkor havonta mennyit költ? Hát az ő, hogy minden hónapban vehet magának egy rossz szót. De nem volt elég. És kérdeztem, hogy most akkor tulajdonképpen mire kell a pénz? Mert hát ugye már elkölteni se fogják tudni. Hát azt mondták, ez kihívás. Mi szeretjük a kihívásokat.
Meg a szomszéd többet kapott.
És a szomszéd többet kapott. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor az ember egy bizonyos kort megél, akkor nyilván a családjára akar hagyni, az nagyon rendben van. Na de hát azért azt a pénzt nem csak keresni, hanem költeni is tudni kell, és van egy bizonyos észszerű határ, aminél többet már nem lehet elkölteni. Szórni lehet, de elkölteni nem. Tehát, hogyha ezt elérjük, akkor én nem gondolom, hogy most azon a 10%-on kell, hogy múljon.
Ha jól értem igazgatóra, akkor, hogyha az eladást fontolgatók most ezt az időszakot, akár ezt a 2020-as évet arra szánják, hogy szívben, fejben, papírokban, cégszinten minden tisztába tegyenek, és 100%-os kristálytiszta elhatározásuk legyünk, akkor azt bölcsen teszik, ugye, hogyha a jövőbe tekintünk.
Igen, és azt mondhatom mindenkinek, hogy amikor egy vevő egy jól szervezett, jól adminisztrált, kellően professzionálisan vezetett céget lát, akkor van egy jó benyomás. És az a jó benyomás megmutatkozik az árban, az szívesen veszi az ember.
Pont ugyan, mint egy lakásnál, vagy egy autónál, tehát ez így van, hogy a szép
egy
tiszta...
Egy jó karbantartott, szép tiszta, holmit az ember sokkal szívesebben vesz meg, és ad is érte.
Nagyon szépen köszönöm, az utódlással küzdő családi vállalkozások eladási esélyeiről beszélgettünk Simonyi Tamással, a KPMG szenior igazgatójával. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, igazgató.
Nagyon szívesen, viszont hallásra.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.